Kedves testvérek, fülállva fogadjuk az Úr köszöntését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, való igaz, hogy ha te nem építed a házat, akkor teljesen hiába való a munka. Ha te nem őrzöd a várost, akkor teljesen hiába való az őrzés. De köszönjük, Urunk, hogy te nagyon világosan elmondod, hogy mit vársz tőlünk, és nagyon világosan elmondod, hogy bármiben kérnünk kell a te segítségedet, és ha kérjük, akkor kész vagy, akkor eljössz, akkor a jelenléteddel megáldasz bennünket, akkor a szóval útba igazítást adsz nekünk, és akkor a Szent Lelkeddel adsz nekünk örömet a szívünkbe, hogy azt tegyük, amit te mondasz. És meg kell vallanunk, Urunk, a Biblia óra elején, hogy oly sokszor volt az az elmúlt héten is, hogy elfelejtettük a te segítségedet kérni, hogy csak a saját erőnkből építettünk, őriztünk, dolgoztunk. Elfelejtettük szólni neked, elfelejtettük tanácsot kérni, és mindezt meg szeretnénk vallani most előtted. És köszönjük, hogy újra meg újra visszamehetünk hozzád, és elmondhatjuk a gyengeségeinket, a vétkeinket és bűneinket, és újra kérhetjük, és hitből megkaphatjuk a bűnbocsánatot. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a te házadban, és kérjük, gyere el hozzánk, állj a középpontba, szólj hozzánk, hogy újra lássuk a mi feladatunkat, felelősségeinket, és adj a te örömedet a szívünkbe, hogy majd innen eljöve mindent örömmel teszünk, amire felhívtad a figyelmünket. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen. Mielőtt tanulmányozzuk Rút könyvét, az utolsó fejezetét, először az énekart hallgassuk meg, mert Rút könyvéből fognak nekünk énekelni. Ez volt az első fejezet fénypontja. Hát minden evangelizációnak kéne elég énekelni, csak mondom, csak tippet adok, hogy ugye, ha már a megtérésről van szó, akkor az énekkar tud azonnal egy példát elénekelni. Miről szól az a megtérés? Hát te népet, az én népet, a te Istenet, az én Istenem, ahol te halsz meg, ott halok meg én, ott temessenek el engem. Hogy ezt mondta a Moabita Ruth Naominak. És ez teljesül be a negyedik fejezetben. A negyedik rész első 12 versét fogjuk ma tanulmányozni. Ruth könyve, negyedik rész, az első 12 versét. A következő szól hozzánk Isten igéje. Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És íme, arra ment az a legközelebbi rokon, akiről Boáz beszélt, és mondanék én, gyer csak, ülj ide, atyafi. És az odament és leült. Ekkor ő maga mellé vett 10 férfiút a város vénei közül, és mondta, üljetek ide. És azok leültek. És ő mondta a legközelebbi rokonnak, azt a darab szántóföldet, mely a mi atyánk fiájé, Elimeleké volt, eladja Naomi, aki hazajött a Moab mezejéről. Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván, vedd meg az itt ülők előtt, és az én népemnek vénei előtt. Ha megváltod, váltsd meg, és ha nem váltod meg, jelentsd ki előttem, hogy tudjam, mert rajtad kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok utánad. És az mondta, én megváltom. És mondta Boáz, amely napon megveszed a szántóföldet Naomi kezéből, akkor a Moabita Ruth-tól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet támasz a megholtnak az ő örökségében. A legközelebbi rokon pedig mondta, nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét. Váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg. Ez volt pedig a szokás régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére. A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta fele barátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben. Mondta annak okáért a legközelebbi rokon Boáznak, vedd meg magadnak, és lehúzta a saruját. És mondta Boáz a véneknek és az egész népnek, ti vagytok tanúi ma, hogy megvettem mindent, ami Elimeleké volt, és mindent, ami Kiljonné és Mahloné volt, Naomi kezéből. A Moabita Ruthot is, Mahlónak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasszak a megholtnak az ő örökségében, és kinevesszen a megholtnak neve az ő atyafiai közül, és az ő helységének kapujából. Tanúk vagytok ma. És mondta az egész nép, mely a kapuban volt, és a vének, tanúk vagyunk. Tegye az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették fel Izrael házát. És gyűjts vagyont Efratában, és szerez nevet Betlehemben, és a te házad legyen, miként a Pérec háza, akit Támár szült Júdának, abból a magzatból, amelyet az Úr adánt néked ettől az asszonytól. Eddig a negyedik rész. És mondtam, hogy minden fejezetnek megvan a saját kulcsszava. És talán még emlékezünk arra, hogy eddig mik voltak a kulcsszavak. És érdekes módon ezek a szavak mind visszatérnek a felolvasat részben. Ugye az első fejezetben, az első részben az volt a kulcs szó, hogy visszatérni. Vagy megtérni, ugyanez a szó. Visszatérni. Volt, aki visszatért, volt, aki visszatért a visszatérésből. Ez volt az első fejezet. A második fejezetben az volt a kulcs szó, hogy hűség. A cheszed. Amikor valaki többet tesz, mint ami várható lenne tőle az adott helyzetben. Ugye Ruth, aki kimegy a mezőre szedegetni. harmadik fejezetben a kulcs szó a megváltó. Te vagy a megváltó, mondja Ruth este Boáznak. És itt a negyedik fejezetben, bár az első 12 versben 14-szer is fordul elő az a szó, hogy a megváltó, mégsem az a kulcs szó. Szerintem. A kulcs szó a negyedik fejezetben a név. Az csak néhányszor előfordul a szövegben, amit felolvastam, de ez a kulcs. A megváltó tesz valamit, hogy a rokonnak a neve ne halljon ki. A második legfontosabb szó ebben a részben a ház. Az a végén az áldásban fordul elő, de a név és a ház egymáshoz kapcsolódnak. A megváltó az a dolga itt, hogy nevet támaszon a megholtnak, a halottnak a nevét támassza fel újra, hogy az ő családja ne halljon ki. És a család, ez a ház. A Bibliában a háznak mindig kettős jelentése van, jelent épületet is, meg jelent családot is. Ami a legjobban akkor derül ki, amikor Dávid azt mondja, hogy házat szeretnék építeni az Úrnak, tehát ő kőházra gondol. Csak Isten azt mondja Dávidnak, nem te építesz nekem házat, én a te házadat építem. És ugye, akkor nem a palotáról van szó, hanem Dávid utódjáról van szó. De érdekes volna, hogy mind a ketten ugyanarról beszéljenek. Amikor Dávid házat, kőházat akar építeni az Úrnak, azért akarja építeni, mert ugye, hát ebben mutatják be az áldozatokat. És minden áldozat az Úr Jézus mutat. Szóval mennyi atya azt mondja Dávidnak, hogy nem, én építem a te házadat. Mert az ő családjából származik majd a Mesiás. Tehát nem egymás mellett beszélnek el, mind a ketten ugyanarról beszélnek. Mert a háznak kettős jelentése van, és érdekes módon mind a kettő találkozik az Úr Jézusban. Itt a név. Nagyon fontos, mindjárt látni fogjuk. Mi történt este? Este az történt, hogy Ruth oda ment Boázhoz, és azt mondta, hogy ugye az aratás végén, a 3 hónap letelt, te vagy a megváltó. A második fejezetben még azt mondta Boáz Ruthnak, hogy Isten oltalmazom téged, a szárnyai alá vegyen téged az Úr, és akkor a 3. fejezetben Ruth azt mondja, hogy jó, de hát te vagy a megváltó. Tehát neked is van felelősséged. És olvastuk a 3. fejezet végén, hogy Boáz egyrészt örömmel teszi meg a kötelességét, másrészt pedig azonnal. Fölkelnek, Boáz még adományt, ajándékot ad Ruthnak, de ugye ez Naominak van címezve. Aztán azonnal oda megy a város kapujához, és ott leül, mert van egy kis probléma. Boáz nem a legközelebbi rokon. Van még valaki más, akinek egyrészt kötelessége, másrészt joga lenne megváltani egyrészt a földet, másrészt feleségül venni Ruthot, és arról gondoskodni, hogy Elimelek családja ne halljon ki. Boáz pontosan tudja, hogy van még valaki más. És ugye a 3. fejezetben azt mondta, hogy Ruthnak, hogy ha ő megvált téged, akkor az is jó. Ugye jó volt a 2. legfontosabb szó a 3. fejezetben. A megváltás az a fontos. És ha a másik, az a másik, akinek a nevét sem ismerjük, ha az a másik megvált téged, az is jó. Mert Isten szempontjából a megváltás a legfontosabb. Az, hogy valaki vegye meg azt a földet, hogy nektek legyen miből élnetek, és hogy gyerek legyen. Hogy menjen tovább a család. Legyen jövője a családnak. És ha a másik csinálja, hát akkor is jó. Mondja a derék hívő férfi. És lemond előzetesen, elméletben a derék hívő asszonyról. Az is jó. Mert minden jó, amit Isten tesz. Ha Isten törvényét követjük, akkor abból csak jó származhat. Tehát Boáz oda megy a kapuhoz, leül, és mi történik? Ki jön? Az a másik. És azt mondja Boáz, jel csak, ülj ide, és akkor azt mondja Károli fordítás, atyafi. Ülj ide, atyafi. Érdekes módon, ott nem olyan szó szerepel, amit testvérrel lehetne lefordítani. Egy olyan kifejezés van, amit igazából nem is lehet lefordítani. Az ízének a hével megfelelője van ott. Colonial modi. So and so, azt mondja az angol, ugye akkor az két szó. Tehát magyarul ezt nem tudjuk két szóval elmondani. XY. Te. XY. Izé. Ugyan múlt héten van, neve nincs úrfi. Ha két szó van, akkor mondja. Te neve nincs. Gyere. Ülj le. És szegény neve nincs, XY, azt se tudja, hogy mi van. Ugye, tehát az egész történetben nem is szerepel. Semmit nem csinál. Semmit nem mond. Bár ő a legközelebbi rokon. Tehát testileg rokon, de lelkileg egyáltalán nem. Oda sem néz. Visszajön Naomi, Moabból, özvegyként. Nincs neki már semmilyen. Ja, egy mennye van. Rut. Ja, de az is özvegy. És unoka nincsen. És semmit nem olvasunk erről a másik rokonról. Semmit nem tett. Csak Boáz ugye említi a harmadik fejezetben, hogy ja, van még egy rokon. Majd beszélek vele. Na itt van ez a rokon. Majd kiderül, hogy milyen ember az a másik rokon. Te neve nincs. Gyere ide. Ülj le. És neve nincs, azt se tudja, hogy mi lesz. Csak a Boáz még 10 embert, férfit is összegyűjt a vénekből, ami azt jelenti, hogy itt valami hivatalos lesz. Hát szóval szegény neve nincs. Mi van itt? Mit történik? Csináltam én valamit? Eddig semmit nem csináltam, eddig semmit nem mondtam, tehát vele nem lehet gond. Ja, láthatatlan, teljesen. És akkor mondjam Boáz, na figyelj, mondom, hogy mi a helyzet. Azt a darab szántóföldet, mely a mi atyánk fiáé, Elimmeleké volt, eladja Naomi, aki hazajött a Moab mezejéről. Ugye a szántóföld van az elején, a mondat elején. Tehát itt most földről fogunk beszélni. Két paraszt beszél földről, ez nagyon fontos ügy. Ja, föld, tényleg. Ott van Naomi. És ugye itt az aratás véget ért. Tehát amikor Naomi visszajön, akkor hát senki nem művelt az ő földjét. Tehát lehet, hogy sok volt a gaz rajta, de Gabona biztos, hogy nem volt ott. 3 hónap alatt mindenki el van foglalva a saját földjével. És amikor vége van az aratásnak, oké, még ki kell csépani a gabonát, oké, akkor az még tart egy darabig, de utána már vetni kéne lassan. Tehát most jött el az a pillanat, amikor először földet el lehet adni, és amikor a legjobb pillanat, hogy valaki földet vegyen. Tehát ez nem valami, hogyan mondjam, véletlenül dolog. Ez most a legjobb pillanat. Hogy mindenki ugye most eddig eleget foglalkozott a saját földjével, betakarította a gabonát, most már a jövőre lehet gondolni, mert van mit enni, Isten megáldotta az ő népét ennivalóval, akkor most mi lesz? És a Boáz azt mondja, hogy van itt még egy darab föld. És Naomi el akarja adni. De jó. Ha 2-szer annyi föld van, és ugye Isten bőségesen megáldotta az ő népét, ugye mennyit tudott adni Boáz Rútnak, hát ha 2-szer annyi föld van, akkor 2-szer annyit lehet vetni, dupla aratás. Hát persze, hogy az a Naomi az meg rokon. Gondolhatja ez a neve nincs. Tehát őróla azért gondoskodni kell, ja, özvegyasszony. Mennyit teszik egy özvegyasszony? Olyan naponta 2 alma, fél liter tej, 3 szelet kenyér. Jó. Nagyon jó ötlet ez. 2 paraszt beszél a földről. És mondja Boáz, én pedig gondoltam, hogy fületbe juttatom mondván, vedd meg az itt ülők előtt, és az én népemnek vénei előtt. Ha megváltod, váltsd meg, és ha nem váltod meg, jelentsd ki előttem, hogy tudjam, mert rajtam kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok utánad. Ha látom előttem azt a másik rokont, ez a Boáz, ez tökülje. Ha nem szólt volna, hogy ez a neve nincs, semmiről nem tud, nem is tudja, hogy Naomi el akarja adni az ő földjét. Tehát abból indulok ki, hogy ez köztudott volt. Ugye Naomi visszajön Moábból. Ugye a történetben nincs benne, hogy Moáb, hogy Boáz és Naomi egymással beszélt volna. De én abból indulok ki, hogy a szegény özvegy visszajön Moábból. És nincs neki semmilyen. Tehát valahol lakni kell. És nem is tudom, hogy volt-e még lakás, ház, hova beköltözhetett. Én abból indulok ki, hogy már rögtön az elején azt mondja Naomi, hogy hát majd, ha eljön az eladás ideje, akkor eladom a földemet, akkor lesz egy kis pénzem, és akkor egy kis türelmet kérek, és mit tudom én, hogy hol laktak. De pénzre azért volt szüksége biztos. Tehát én abból indulok ki, hogy mindenki tudta, már 3 hónapja mindenki tudta, hogy ez a föld majd eladó lesz. Csak ugye ez az egy ember nem tud róla. És most Boáz mondja neki, hogy XY, gyere ide, képzel. Van ez a darab föld. És ja, egy özvegyé. És ha te nem veszed meg, akkor én megveszem. De mondd már ki, hogy akarod, vagy nem akarod. És ha egy kicsit ismerjük az óemberi természetünket, akkor tudjuk, hogy a legtermészetesebb válasz az, hogy hát ha én nem veszem meg, akkor te megveszed? Hát akkor is megveszem. Akkor is, ha nincs rá, akkor is köl. Hát te megveszed, ha én nem, hát akkor én. Hogy én megveszem. De az is lehet, hogy csak arra gondol ez az XY, hogy pénzem van, megáldott engem is az Úr, energiás lenne rá, hogy 2-szer akkor a földet műveljem. Jó, megváltom. És akkor üti le Boáz a trombot, és azt mondja, hogy hát de az az igazság, hogy ez a föld osztatlan közös tulajdonban van. Ha megveszed Naomitól, nem csak Naomitól veszed meg. Ugye ez az XY nem is tudja. Nem is mondja, hogy hát de én ismerem Naomit, van ott még egy Rut is, tehát ő meg hogy szerepel ebben a történetben. Semmit nem mond, csak azt mondja, hogy köl. Megveszem. Persze, hogy nem. És akkor Boáz mondja, hogy jajajajajajajaj, de várjunk egy pillanatot. Ha megveszed Naomitól, nem csak Naomitól veszed meg. Mert a Ruté is. Mert ugye, amikor Elimelek meghalt, akkor a 2 fiára szállt a föld, mert mindig a családban maradt. Amikor a 2 fiú is meghalt, hát akkor visszaszállt az özvegyre. Jó, de hát azért ott volt még 2 özvegy. És ezért mondom, hogy osztatlan közös tulajdonban volt a föld. Aki megvette a földet, ezzel vállalt kötelességet arra nézve is, hogy gondoskodjon az özvegyekről. Hát Naomi már ugye az időre nézve már nem tudott gyermekeket szülni, tehát sógorházasság Naomival ez nem létezett, annak nem lett volna értelme. Jó, de ott van még Rut. Ő még sokkal fiatalabb. Tehát ha megveszem a földet, nem csak a földet veszem meg, hanem ez a föld terhelve van kötelességgel. Akkor utódot kell támasztani, ugye a rokonnak, a saját rokonát, nem egy idegenről van szó, hanem Elimeleknek kell utódot támasztania a legközelebbi rokonnak, hogy az ő neve éljen tovább. Tehát amikor XY földet akar venni, nem csak földet vesz, hanem felelősséget vállal egy családért. És akkor már azt mondja XY, hogy érdekes, amit mond, nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét. Váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg. Miért nem válthatja meg? Ja, mert velem mi lesz? Ha vállalom azt a másik családot is, hát akkor az azt jelenti, hogy kapok egy feleséget pluszba. Hát persze, hogy nem ugyanaz, mint a feleség, aki volt, mert, hogyan mondjam, az Úr törvényéből kifolyólag azért lesz a felesége, hogy jót tegyen. És hát, de abból gyerekek is lesznek. Tehát XY egy egész családot kap pluszba. És akkor hirtelen már nem kell. Hát akkor velem mi lesz? Akkor az én örökségemmel mi lesz? Támasztok utódot Elimeleknek, az én földemmel mi lesz? De annyit kell akkor már belefektetni a másik családba. Hát lehet, hogy akkor már az én káromra lesz. Ez az XY addig akar jót tenni, amíg nem fáj neki. Ha csak arról van szó, hogy vesz egy darab földet, kap hozzá egy özvegyet, semmi gond. Na ugye akkor nyereség van benne. De amikor arról van szó, hogy talán valamiről le kell mondani, hogy jót tegyek egy másikkal, akkor nem kell. Akkor nem kell. Szívesen szeretem a felabarátomat, de nekem ne fájjon. Ugye ez a gondolat van a háttérben. Szívesen teszek jót a feleslegből. Szívesen teszek jót, ha nekem is jó. De úgy már nem, ha nekem fájni kezd. Ez mondja XY. XY kapott egy lehetőséget az Úrtól. Kapott egy lehetőséget, hogy azt tegye, ami tetszik az Úrnak. Szolgálatot, az szabad így mondom, szolgálatot kapott volna az Úrtól. És a szolgálat mindig erőfeszítésekkel jár, fájdalommal jár, sírással jár, energiabefektetéssel jár, stresszel jár, hát ez így van. De az ember ezt vállalja, ha a hívő ember vállalja azt, amit az Úr rá akar adni, akkor majd a fájdalmon túl fogja tapasztalni az Úr áldását is. De XY nem vállalta. Ja, nem, ez fájni fog. Hát, nincs annyi időm. Nem, nincs annyi pénzem. Ismerjük ezeket a kifogásokat, mert a saját életünkben is ott vannak. Valamit kérnek tőlem a gyülekezetben? Hát még van egy plusz órám a jövő héten, ha belefér ebbe az egy órába, akkor szívesen. Nem, ez két órás munka lesz. Ja, akkor nem. Hát, akkor sok mindenről le kell mondanom. A tévézésről, az internetezésről, nem, ez nem fér bele az időbeosztásomba. Mit tudom én? De az áldás, újra mondom, az áldás a fájdalmon túl van. Vállalom a szolgálatot, vállalom a munkát, vállalom a feladatot, amit az Úr nekem kínál. És tudom, hogy nem lesz könnyű. De azért vállalom, mert neki akarom tetszeni, és tudom, hogy abból áldás lesz. Lehet, hogy nem holnap után, de ha azt teszem, amit az Úr mond, akkor azon mindig áldás lesz. Az irónia a történetben az, hogy XY nem akarta azt a feladatot vállalni, hogy életben tartsa Elimeleknek a nevét. Nem akarta vállalni azt a feladatot, hogy fenntartsa Elimelek családjának a nevét. És már 3000 év olvassuk a történetet, és azt se tudjuk, hogy hogyan hívták, neve nincset. Mert neve nincs. Ő nem vállalta, hogy valaki másnak a nevét tartsa fönn. Erre Isten reakciója az volt, hogy hát akkor majd meglátod. És 3000 év óta mindenki tudja, hogy ki volt Boáz, ki volt Rut, majd egy gyerek is megszületik. És 3000 év óta azt se tudjuk, hogy XY-nak mi volt a neve. Félelmetes, nem? Ez volt neve nincs. Ezért mondom, hogy fontos ebben a részben az a szó, hogy név. Boaz vállalta a kötelességet. Tudja, hogy ez a gyerek nem mondjuk az ő gyereke, abban az értelemben, hogy nem az ő családját viszi tovább, hanem Elimelek családját. De Boaz azt mondja, nem baj. Én vállalom. És az egész népesség, az egész tanács előtt vállalja Boaz, hogy feleségül veszi Rutot. És a harmadik fejezetben már olvastuk, hogy ismerik Rutot. Ismerik Rutot a városban. Jó hírneve van Betlehem kapujában. Csak ez a neve is nem ismeri Rutot. És amikor Boaz azt mondja, hogy én vállalom, akkor a nép áldást mond. Háromszoros áldást mond a 11. verstől. És mondta az egész nép, mely a kapuban volt, és a vének, tanúk vagyunk. Tegye az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették fel Izrael házát. És gyűjts vagyont Efratában, és szerez neved Betlehemben, és a te házad legyen, miként a Pérec háza, aki Támár szült Júdának, abból a magzatból, amelyet az Úr adánt néked ettől az asszonytól. Áldás Rútra, áldás Boázra, és áldás a gyerekre, aki majd megszületik. Vagy legalább harmadikat másképp akarjuk mondani, áldás a házasságra, hogy gyümölcsöző legyen. Áldás Rútra, olyan legyen, mint Ráhel és Lea. Ráhel és Lea ugye Lábán lányai voltak, akik nem Izrael földjén laktak, ugye, hanem ott, ahonnan Ábrahám eljött. Ahol a többség nem az egy igaz Isten szolgálta. És ugye még Lábán házánál is voltak házi bálványok. Ráhel és Léa eljöttek a pogányságból, és Isten népéhez csatlakoztak, mint Rut. És fiakat szültek, abból lett a 12 törzs. Tehát volt már olyan Isten népének a történelmében, hogy valaki, aki távolról jött, aki nem beleszületett az egyházba, aki mondjuk Isten népének a pereménynél, eljött, ott hagyta a bálványokat, ott hagyta a régi életét, ugye a lányok, hogy ott is hagyták a családját, a családjukat, az országukat, de tényleg olyanok, mint Rut. És eljöttek az ígéret földjére, és ebből lett Izrael népe. És a vének ezt az áldást mondják Rutra, hogy Rut is olyan legyen. És lehet, hogy ők itt még csak arra gondolnak, hogy Rut Boaz házát építsék. Bár ugye nem ezt mondják, mert azt mondják, hogy Rut legyen olyan, mint Ráhel és Léa, akik Izrael házát építették. Hát akkor Rut hogyan fogja tovább építeni Izrael házát? Ez akkor még ugye kérdés volt. De kétféleképpen is. Építette Rut Izrael házát, mert Ruttól származik Dávid, és Ruttól származik a Mesiás. Tényleg olyan, mint Ráhel és Lea. Aztán azt kérik, azt mondanak áldást Boázra, és a fordítás itt rossz. Bocs, hogy így kell mondanom, de rossz. Mert nem arról van szó, hogy Boáz gazdag legyen, mert Boáz már eddig is gazdag volt. Tehát azt mondják, hogy cselekedjél derékan. Ez a derék szó mindig, megint itt van. Tehát amikor a Károli azt mondja, hogy gyűjts vagyont, akkor nem szabad az így fordítani, mert se gyűjtésről, sem vagyonról nem mondva. Nincs szó. Az a vagyon, tehát az a szó, ami a héber eredetiben ott van, amit vagyonnal fordítottak, az ugyanaz a szó, ami már többször előfordult, hogy Boaz egy derék férfi volt, és Rut egy derék férfi volt. És most, nem, egy derék asszony volt, Na, így bejön a liberalizmus az egyházba. Na. Egyben még asszony volt. Na. És most azt mondja a nép Boáznak, ne azt mondja, hogy legyél gazdag. Ez mondja, hogy akkor most cselekedjél, mint egy derék férfi. Te tedd azt, ami tetszik Istennek, te vedd feleségül ezt a Rútot, és a másik, amit mondanak, hogy nevezd egy nevet. Így mondják, héberül. Kiálts egy nevet. Tehát tarts fönn egy nevet. Csinál, Boáz. Ez az XY nem vállalta, de te csinál. Te csinálj. Csináld azt, ami kell. Hogy Elimelek neve maradjon fönn. És Boáz megcsinálja. Mindjárt kiderül a következő részben, majd jövő héten fogunk róla beszélni, hogy tényleg, Boáz fenntartotta Elimelek nevét. És a harmadik áldás az az, a te házad, tehát Boáz háza legyen, miként a Pérec háza, akit Támár szült Júdának. Múlt héten beszéltünk Júdáról, Támáról. Ezt nem mondom el még egyszer. Tehát ugye Pérec is, vagy Pérec is, Júda fia volt. Volt először három fia, mondtam a múltkor. Ér, Óna, Séla. Ér, Óna meghaltak, maradt Séla. De Júda nem akarta odaadni Sélát Támárnak. És akkor Támár talált ki valamit, fogott egy férfit magának, sógorházasságot kötöttek úgy, hogy Júda nem is tudott róla, és abból lett Pérec. És érdekes, ha megnézzük a Bibliában, hogy hogyan szaporodik Júda törzse, akkor Pérec a legnagyobb nemzetség Júda törzsén belül. Pérec, aki nem teljesen tiszta körülményekből született, aki egy nagyon furcsa kapcsolatból született, ő vitte tovább Júda törzsét. Csak a volt egy-két mellékág, de Pérec. És ugye Betlehem Júda törzséhez tartozott, ott a többség valahogy Pérec nemzetségéhez tartozott. Nem azt mondják, hogy a házat olyan legyen, mint Júda háza, mert ugye Júda házában elég sokan haltak meg. Már rögtön az elején, háromból kettő, akkor a harmadikat nem akart odaadni, hát akkor furfang. Azt mondják, hogy a te házat olyan legyen, mint Pérec háza. Mert bár kicsit fura, ahogyan ez a férfi megszületett, ő viszi tovább Júda törzsét. És az az érdekes, hogy Boáz háza tényleg olyan lett, mint Pérec háza. Ugye Boáztól származik Dávid, és Boáztól valahogy körülményesen, vagy Boáz házában, Boáz nemzetségében lesz még egy fiú, aki elég furcsa körülmények között születik. De nagyon furcsa körülmények között születik a Mesiás. Olyan legyen a te házad, mint Pérec háza. Bár kicsit fura kapcsolat ez Boáz és Rút között. De volt már ilyen a történelemben. Ebből még áldás is lehet. És lesz. És akkor a jövő hétre már csak néhány vers maradt. Valami még nem történt meg, ugye? Nincs gyerek. Na, a gyerekről majd jövő héten. És akkor a házi feladat a jövő hétre az, hogy az egészet olvassuk még egyszer, testvérek. Most már annyi mindent mondtam, és lehet, hogy csak a harmadára emlékszünk, de érdemes lenne, amikor jövő héten összejövünk, hogy mindenki az egészet olvasta végig, és akkor közösen valahogy le tudjuk zárni ezt a nagyon egyszerű, nagyon rövid történetet. Akkor tartsunk ima közösséget, hogy eddig is szerintem van miért hálát adni, vagy van miért könyörögni. adok lehetőséget, hogy aki szeretne imádkozni, imádkozhat, ha nincs több, akkor én lezárom az imádságot, utána pedig a mi atyánkot imádkozzuk közösen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a két példaképet a történetben, a derék hívő férfi és a derék hívő asszony. Köszönjük, Urunk, hogy jó példaképek ők nekünk is, hogyan a Boáz türelmesen várja azt a feleséget, aki te adni akarsz neki. Köszönjük Ruth példáját, aki ott hagyta a régi életét, és csatlakozott a te népedhez, és szívvel lélekkel azt tette, amit te mondasz. De meg kell valamunk, Urunk, hogy oly sokszor az XY-ban felismerjük magunkat, akik félelemből és a fájdalom elvárásából nem akarja azt a lépést tenni, amit te kérsz tőlünk. Urunk, milyen fájdalmas a saját gondolatainkat, a saját óemberi természetünket visszalátni ebben a történetben, és látni azt, hogy az illetőnek a neve nincs is felírva. Urunk, segíts nekünk abban, hogy ezt szem előtt tartsuk. Hogy lássuk azt, hogy aki nem azt teszi, amit te mondasz, aki nem figyel oda, annak a neve nem marad meg. Félelmetes az, Urunk, és szeretnénk, hogy a mi nevünk ott legyen előtted az életkönyvében is. Ezért könyörgünk, segíts nekünk a te szent lelked által, hogy hozzád ragaszkodjunk szívvel, lélekkel, minden erőnkkel, egész erőfeszítésünkkel. Segíts nekünk abban, hogy ne ijedjünk vissza fájdalomtól, félelemtől, ha te kérsz valamit tőlünk, a saját életünkre nézve, vagy a gyülekezetre nézve. Köszönjük, Urunk, hogy te már rég előkészítetted az utat, és tudjuk, hogy az az út néha a halál árnyékának a völgyén megy keresztül, de ha te hogy ott vagy mellettünk, akkor attól sem kellene félnünk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy te mindent vállaltál értünk. Köszönjük, hogy te vagy a megváltó, aki a teljes árát kifizette, az örök halált, Isten átkát vállaltad helyettünk, értünk a kereszten. És ha valakinek oka lett volna félni ettől az ártól, hát akkor ez te voltál is. Tudjuk, hogy te is vért izadtál a Getsemáné kertben. És megköszönjük azt, mert abból látjuk, hogy tényleg félelmetes dolgok lehetnek az úton, amikor engedelmeskedünk. De köszönjük, hogy a te példádból láthatjuk azt, hogy a halálból élet lesz, ha az Atyához ragaszkodunk. Kérjük, Urunk Jézus, hogy téged kövessünk, bárhova mész. És köszönjük, Urunk Jézus, hogy te ma eljöttél hozzánk, és itt voltál is. Megóvtál bennünket a rossztól, a gonosztól, a helytelen gondolkodástól. Kérjük, maradj velünk, amikor most hazamegyünk, és óvj meg minket továbbra is a gonosztól, a rossztól, a helytelen gondolkodástól. Adj nekünk nyugalmat, a te nyugalmadat, adj nekünk békességet, a te békességedet, hogy abból tudjunk élni, hogy minden cselekedetünk hitből fakadjon, és így ne bűnben éljünk, hanem a te békességedben. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy te hűséges vagy, amikor mi hűtlenek vagyunk. Köszönjük, hogy semmit nem kérünk, hiába valóan tőled. És kérjük, mutasd meg nekünk a te utadat, amin járnunk kell. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fönállva fogadjuk az Úr intelmét, hogy szól hozzánk Péter apostol első leveléből, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békességet kívánok a testvéreknek.